Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem Balogh Petya, a Start Holding társalapítója és az igazgatóság elnöke. A szünet előtt ott hagytuk abba, hogy a legtöbb vállalkozó nem bízik a 10 év múlva megkereshető pénzben, és ezért sokkal rövidebb távon gondolkodik.
De te miért nem? Hogy tudtad magad ebből kihúzni?
Én azt gondolom, hogy mindig lesz valahogy. Én azt gondolom, hogy ha ilyesmi akarna történni, akkor majd le fogjuk tudni kezelni. Hogyha valami olyan dilemma elé állít, ami veszélyezteti a céget, vagy annak a fenntarthatóságát, vagy bármit, akkor majd megtaláljuk a megoldását. És ilyen szempontból ez a szerintem egy rutin kérdés is, hogyha az ember már látott eleget, küzdött eleget, akkor már tudja, hogy úgy is megoldjuk, akkor már kevésbé fél. De ahol ez
jobban nagyon... Jobban bízik, kevésbé fél, ergo jobban bízik.
Jobban bízok abban, hogy lesz jövő. És értem, hogy van rengeteg gazdasági, politikai...
Turbulencia,
és van rengeteg probléma, de én attól független azt gondolom, hogy amit csinálunk, meg amit építünk, az lesz, és hogyha a környezet rosszabb lesz, akkor arrébb kell egyel húzni máshová, hogyha a szereplők komiszabbak lesznek, akkor át kell levezni olyan piacról. Nem olyan komiszak, de azt gondolom, hogy amit csinálunk, az értékes értékteremtő, és erre mindig lesz szükség, ehhez jól értünk. A másik meg, én nem nagyon félek attól, hogy mindent elveszítek. És azért nem félek attól, hogy mindent elveszítek, mert ha mindent elveszítenék, akkor mindent újraépítenék. És attól nem félek, hogy ne tudjak újra felállni. Ezért persze van veszíteni valóm, és nem szeretném elveszíteni, amin van, de nem rettegek attól, hogy elveszítem. Azért tudok céget építeni, és azért tudok sikeres céget építeni, ami a fejemben van, ami a kapcsolati hálomban van, ami a szívemben van. Nem azért, mert már létezik az a jogi entitás. És hogyha mindent valaki elvenne, akkor egy picivel arrébb ugyanezt megcsinálom újra. Vagy csinálok valami mást. És tudok majd valami értéket teremteni, és fel tudom építeni. Ezért én nem félek így a jövőtől. Tehát nem szeretem, és nem is akarom, hogy ezek határozzák meg a gondolkodásomat. A másik oldalon viszont, ahol nagyon-nagyon nagy tragédia ez a bizalomhiány, és főleg a környezetbe és a jövőbe vetett bizalomhiánya, hogy a magyar vállalkozók többsége nem mer befektetni a saját vállalkozásába. Amikor egy agrárvállalkozó azt mondja, hogy hát ha lesz rá pályázat, akkor építek. Ha nem lesz pályázat, akkor
kvázi nem. Vagy van, ha van vagy ingyen más, pénz.
Igen, ingyen pénzből fejlesztem a cégem, de a sajátom nem rakom be, mert mi van, ha jövőre elveszik.
Nekem ebből egy állítólag Mária Terézia korából származó mondás jutott eszembe, amikor nemesek támogatták Mária Teréziát, hogy vérünk és életünk, valaki hátul megszólalt, zabunkat nem.
De hogy ez egy gazdasági tragédia. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha ez változik, ez a környezet tud változni, és ezek nem makroökonomiai pályák, hanem csak
ezekhez
kommunikáció.
Semmi köze a makroökonomiához. Ennek.
Ez csak kommunikáció és kiszámíthatóság és korrektség, és ez csak pszichológia. Ezt lenne a legolcsóbb megjavítani. Ez sokkal olcsóbb lenne megjavítani, mint a strukturális problémáit a gazdaságnak. De ezt az egy dolgot rendbe raknák a fejekben, akkor a vállalkozók többet hosszabb távra mernének befektetni.
Volt egy műsorod, egy podcast beszélgetés, ahol úgy kezdte a kollega, hogy elővett idézeteket tőled, és elnevezte fájdalmas igazságnak.
Igen.
Szíven ütött, mert egyébként praktikus tanácsok, végiggondolása, jó praktikus tanácsokról van szó, ezeket nem értettem, hogy miért kell fájdalmas igazságnak nevezni, de aztán rájöttem, hogy ez egy gondolkodásmód. Aztán tovább gondoltam ezt a beszélgetést, és az vetődött fel bennem, hogy úristen, tulajdonképpen amiket te mondasz, azok józan belátáson és józan észre, józan megközelítésen alapuló mondatok, összefoglaló mondatok, és megrémültem, hogy na de akkor tulajdonképpen miért nem értik ezt, miért nem csinálják így a vállalkozók, mi az, ami elhomályosítja a látásukat, miért nem jönnek rá maguktól, hogy az ügyfél fontosabb, mint én, és hasonlók, tehát ami logikus, belenézel, hát így kéne csinálni, hogy menj a piacra azzal a terméken, mondjuk ez éppen nem szokványos, amit még szégyelsz, hogy minél gyorsabb ügyfélkapcsolat, most nem akarom sorolni. De láthatólag, aki vállalkozásba fog, az egyfajta ködereszkedik a gondolkodására. Ez mitől van szerinted?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ezen nagyon sokat gondolkodom, mai napig nagyon sokat gondolkodom. Azt hiszem, hogy a gondolatoknak hihetetlen ereje van. És emellett pedig a másik, amit nagyon erősen érzek, hogy nyelvében él a nemzet. Az az ország, ahol nincs meg a szakirodalma, nincs meg a kultúrája a vállalkozásnak, ott hiányoznak az ütős mondatok, amiket könnyű megjegyezni, ami beépül az emberek gondolkodásába, és Magyarországon hiányzik a vállalkozói gondolkodás, mert egy csomó jó mondat, egy csomó ilyen közös tanulság, egy csomó vállalkozói kultúra darabka, és az egyik ilyen kis hobbi küldetése van az életben, az arról szól, hogy rájöttem, hogy nekem van abban egy jó képességem, hogy komplex igazságokat egyszerű mondatokba tudok, ilyen hangzatos mondatokba össze tudok foglalni, és van néhány olyan jó mondatom, ami utána, amiatt, mert jól fog meg egy gondolatot a világban, emiatt könnyen beépül. És ezért én nagyon örülök, amikor valamelyik gondolatomat, valamelyik mondatomat utána viszont hallom vállalkozók, hogy beszélgetnek, elmondják. És ebben szerintem van egy vállalkozói kultúra építési lemaradásunk azokhoz az országokhoz képest, ahol ez már régebb óta megy, és kellenek azok a futó bolondok, mint én, akik megpróbálják magyar nyelven elmondani az üzletet, akik elmondják a tanulságaikat. Ebben az első zseniális úttörő szerintem Klapka György volt, akinek legendás mondatai voltak, de az ő legendás mondatai utána vállalkozó generációinak voltak meghatározó gondolatok. És egy-egy jó mondat azután beépül, és velünk jön, és utána egy-egy helyzetben segít egy döntésben. És én azon vagyok, és azért kommunikálok ennyit a vállalkozásra, és azért megyek szívesen bárhova, ahova hívnak, és azért publikálok sok mindent. Hogyha egy-egy gondolatom beépül, egy-egy jó mondatom beépül, a mögöttes elveket amerikai üzleti könyvek már rég megírták, de magyarul nincsenek róla könyvek, vagy senki nem olvast őket. Vagy
meg
nem
más is, ha angol olvasod.
Meg más is a kultúra, így van. Meg más is a kultúra, meg más is a közeg. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben az a fajta kicsit mozgalom, ami kezd indulni, és amiben talán volt szerepem, hogy minél több vállalkozó meséljen az útjáról, minél több vállalkozó fogalmazzon meg gondolatokat, és ezt ossza meg másokkal, ez mind segít abban, hogy épüljön ez a hazai vállalkozói kultúra. És ebben szerintem az amerikairól lefordított üzleti könyvek csak a felét tudják elhozni. A másik felét
én úgy érzem, hogy ez a felszín.
Igen. A másik felét nekünk kell magyar vállalkozóknak oda tenni. Azáltal, hogy többet kommunikálunk, hogy tanítjuk a gondolatainkat, hogy megpróbáljuk emészthetően átadni őket. És utána ezek az igazságok szerintem, amiért fájdalmasak, nem az igazság fájdalmas belőlük, hanem az út, amíg az ember eljut hozzájuk.
Kicsit egyedül vagy ebben a műfajban, nem?
Én azt remélem, és azt látom, hogy vannak ilyen helyzetek, amikor kell egy első bolond. Azt mondják, hogy nem az a, és nem csak az a bátor, aki először kezd el hülyén táncolni a buliban, hanem az is, aki másodiknak, harmadiknak mögé áll, míg aztán mindenki ugyanúgy hülyén táncol a buliban. Én azt gondolom, hogy sokszor én vagyok egy ilyen első hülye. És szerencsére látom már, hogy mögöttem vannak olyan még bátrabb hülyék, akik beállnak, és ők is csinálják, és viszik tovább a lángot, mert hogy ebben nekem nem az az ambícióm, hogy én legyek a meghatározó, nekem az az ambícióm, hogy ez történjen. És erre mondok egy nagyon egyszerű példát. Annak idején a LinkedIn-en, amikor elkezdtem LinkedIn-ezni, akkor rájöttem, hogy mindenki csak angolul posztol, és mindenki csak önmagáról posztol, hogy ő mennyire ügyes, hogy új pozícióba került. És rájöttem, hogy ez nem biztos, hogy csak így tudna működni. Arra gondoltam, hogy kipróbálom, hogy magyarul megírok egy posztot, valami üzleti tanulságra, ami nekem szembe jött. Hát, ha ennek a sok embernek, mert ott van fönn, akkor már ott volt 600 ezer ember, és ezek általában üzleti életből, vállalati környezetből értelmes emberek, Kitettem egy üzleti gondolatot magyarul, és kaptam 50 embertől üzenetet, hogy te Petya, te nem tudtad, hogy a LinkedIn-en angolul kell beszélni. Én megmondtam, hogy na akkor most a másik, a következő nap megint kiteszek egyet. Megint kaptam 25-öt, hogy de hát itt angolul kell beszélni. Igen, de kaptam rá 100 kommentet, meg 10 000 visszajelzést, meg mindent. Úgyhogy elkezdtem azt csinálni, hogy minden nap kiteszek egy számomra fontos üzleti gondolatot a LinkedIn-re. Kitettem újabbat, és aztán egyszer csak, amikor ennek már mindenki látta a sikerét, amikor már látták, hogy napi 100 000 embert érnek el ezek a posztok, akkor más is kitett egyet, aztán még egy ember. És mára egy nagyon élő és pezsgő online közösségé vált a LinkedIn, ahol naponta több száz poszt születik, és kommentelik egymásét, és több 10 000 ember rendszeresen LinkedIn-en olvassa, és reagálja le ezeket a magyar nyelvű posztokat, megszületett a magyar LinkedIn. Ebben én csak első fecske voltam. És nekem nem fontos az, hogy én ezt csináljam, nekem ez nem küldetésem, hogy én a LinkedIn-nek akarok lenni a magyar császára. Vannak nálam sokkal jobb írók, gondolkodók, meg nagyon sokféle, sokszínű gondolkodók, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez megtörtént. Mostanában néha még egyet-egyet posztolok, de már csak pár havonta.
Hát ez olyasmi ahhoz csatlakozik, amikor azt mondtad, hogy te ha A irányba mennek az emberek, akkor mész te inkább B irányba.
Igen, egy kicsit benne van ez az öntörvényűségem is, a másik oldalról pedig benne van az, hogy én szeretném a történnének dolgok, és hajlandó vagyok az első kapavágásokat megcsinálni, mutatni az utat, és hogyha az működik, és megy arra a tömeg, akkor van egy pont, ahol nekem, én nem nyerni akarok, én változást akarok látni, és nekem az is elég, hogyha a változás történik.
Volt egy másik interjúd, amiben szó került a családodról, és a legkisebb gyermekedről azt mondtad, hogy nagyon kreatív, nem tudom, hogy vállalkozó lesz-e belőle. Ha kiderül, hogy mi a viszonya a pénzhez, akkor lehet, hogy művész, de lehet, hogy vállalkozó lesz. Tehát most sokat beszélgettünk a vállalkozásról, a vállalkozás szellemi hátteréről. Ebbe beletartozik ez a pénzhez való viszony is?
Szerintem igen, igen. Az egyik, amiért beletartozik, hogy nyilván akit nem érdekel a pénz sem ennyire, vagy aki nem szereti a pénzt.
Általában azt szokták mondani menő vállalkozók, hogy engem nem érdekel a pénz, persze szükséges.
Szükséges, rossz. Szerintem az jó, hogyha nem abban mérjük magunkat, hanem az egyetlen vagy a fő célunk a pénz, de kell értsük a pénzt. Mert aki nem érti a pénzt, azt ott hagyja. Tehát, hogy azért kell hozzáérteni, és kell vele foglalkozni, mert különben nem minket fog majd gazdagítani. Ugyanakkor az nem fontos, hogy, tehát, hogy én nem, hogy mondjam, én nem kapzsi vagyok, én nem gyorsan akarok meggazdagodni.
Hanem nagyon.
De úgy akarok meggazdagodni, hogy közben másoknak sokkal többet teremtek. Ugyanakkor kell érteni a pénzt, és ha valaki nem ért a pénzhez, nem szereti a pénzt, nem akar a pénzzel foglalkozni, akkor belőle valószínűleg nem lesz jó vállalkozó.
Olyan cégvezető vállalkozó nincs, aki monomániásan egy szakmai probléma megoldása felé megy, meg is oldja, de azt mondja, hogy engem nem érdekel a pénz, felveszek egy könyvelőt, intézik. Uh-huh. Ez létezik?
Létezik, csak nem lesz nagy a cége. És a másik, hogy én azt gondolom, dolgoztam együtt több alapítvánnyal tanácsadóként, de aztán befektetem egy olyan cégbe, ami gyerekeknek oktat programozást, és ez egy cégszerűen teszi ezt. Szerintem gyerekeknek oktatni bármit az társadalmilag hasznos, technológiát oktatni az meg szuper jó készség a jövőre nézve. Viszont, mivel ők ezt cégszerűen tették, ezért tudták egyre nagyobban csinálni, ezért tudtak rá tőkét bevonni, ezért tudtak profitot termelni, azt visszaforgatni, ezért bővülni, és aztán már a rettentő sok országban, a világban sok 10 000 gyerek tanul náluk programozást és technológiát. Azért tud ekkora hatásuk lenni a világra, mert a társadalmi hasznosság és a profitábilis növekedés, működés ezt tud találkozni. És én azt keresem, és a befektetéseink nagyja ilyen jellegű, aminek van valamilyen hasznossága a világra, valamilyen pozitív dolog, amiből szeretnénk, hogy több legyen a világban, de közben fel tud skálázódni, sok pénzt lehet vele keresni, és azt vissza lehet forgatni, hogy még nagyobban történjen. Úgyhogy ez egy elég későn jött meg nekem ez a megértés. De ez az a gondolat, hogy a pénz az nem egy szükséges rossz, a pénz az egy hajtóerő, és ha a pénzt jól csináljuk, az lehetővé teszi, hogy a hatást is jól csináljuk. És olyan dologgal érdemes szerintem foglalkozni, olyan dolgot kell csinálni a világban, ami hasznos a világnak is, ami valahol plusz értéket teremt, de közben pénzt is csinál, mert ha nem csinál pénzt, nem tudom nagyban csinálni, és akkor nagyon piciben. És az a vállalkozó, aki zseniális szakember, de nem érdekli eléggé a pénz, az nem talál rá üzleti modellt, az majd csinálja kicsiben öt ügyfélnek. A...
Ilyen céges formában, nem nekem egy középkori cég.
Így van, kézművesben csinált nagyon innovatív terméket, de ahhoz, hogy például egy NNG, ami számtalan komoly áttörést és újítást hozott be a navigáció piacára, ami ez néhány ilyen nagy alaplépése az egész szektornak kapcsolódik. Ahhoz, hogy egy NNG világszinten meghatározó legyen, ahhoz nem volt elég a legjobb navigációs szoftvert csinálni a piacon, hanem az is kellett, hogy a legjobb üzleti modellben és a legjobb pénzügyi eredmények mellett és a legfeszesebb szervezettel és a legjobb szakemberekkel és a többi, és a többi. Ez mind kellett hozzá.
Azt mondtad, hogy gyerekkorod óta programozó, tehát tulajdonképpen belül egy programozó vagy, hogy kapcsolódott össze ez a pénzzel, azzal, amiről most beszéltél, a szakmai drive.
A pénz az energia, ami lehetővé teszi a dolgokat. Az első ilyen hasznosság a pénzben számomra az volt, hogyha több pénzt tudunk csinálni, akkor fel tudunk venni még egy kollégát. És akkor még jobban tudjuk csinálni. Azaz, én a pénzre, mint ilyen eszközre, hajtóerőre tekintek főleg, és ilyen szempontból nekem nem sok pénzem van, nekem vagyonom van. És én nem szeretem a pénzt, mint olyat magánszemélyként, hogyha sok pénz van a bankszámlámon. Azt szeretem, hogyha nagy a vagyonom, azaz azt szeretem, hogyha a pénzem, mint energia, mint lehetőség, az valami módon dolgozik valahol és gyarapodik. Ha a pénzt, mint energiát be tudom oda csatornázni, hogy olyan ügyeken dolgozzon, vagy olyan témán dolgozzon, amiben utána gyarapodik ő is, meg a világ is.
Sok vezető, cégvezető egyfajta hatalmi helyzetként éli meg a pozícióját, és ezt valóban hatalma van a saját cégében. Korlátlan hatalma van. Neked is ez volt. Hogy tudod megőrizni magad a hatalom ártó hatásaitól?
Talán a kis hercegben volt a király, akit kérdezett a kis herceg az ő hatalmáról, és mondta a király, hogy ha azt parancsolom a napnak reggel, hogy keljen fel, akkor engedelmeskedik nekem. És akkor hatalmam van, de hogyha este parancsolnám ezt neki, attól még ugyanúgy lemenni, és akkor nincs hatalmam. Úgyhogy teljhatalma van a cégvezetőnek, amíg olyan dolgokat mond, amiket szabad és ildomos és érdemes mondania. Mert hogy a végén nincs teljhatalom, mert hogyha hülyeségeket csinálok, akkor ott hagy a csapat. Ha hülyeséget csinálok, akkor elfogy a pénz. Azaz a mezsgye, amin egy cég vezető dönt, az sokkal keskenyebb, mint kívülről hinnénk. Neki általában néhány szűken vett opciója van, egy kicsit erre, kicsit arra, ezt így vagy azt úgy, és azok között nagy erővel dönthet, de nagyon nagy dolgot, tehát nem tudja eldönteni, hogy tízszer annyi legyen az árbevétel, vagy fele annyi a beszerzési költség. Azt se tudja eldönteni, hogy a csapat a hatékonyabb legyen, azt kérheti a csapattól, vagy abba fektethet. Úgyhogy szerintem ez ilyen szempontból egy illúzió, mert egy cég az mindig valahol egy nagyon erős kooperáció a résztvevők között. De kell egy ember, aki szintetizálja, aki irányt mutat, aki megfejti azt, hogy oké, akkor hogy oldjuk meg ezt a helyzetet. Tehát szerintem kell a vezető, de a főnök nem kell. A zsarnok nem kell az élére, hanem az kell, aki intelligensen ellátja ezt a feladatot, ami ugyanúgy egy feladat a cégben, mint a takarítás, vagy a könyvelés, vagy a gyártás. Ugyanúgy az is, hogy valakinek ezt össze kell rakni, hogy akkor mit, miért és merre felé csinálunk. De ebben nincs, szerintem ebben nincs hatalom. Vagy nem tudom, én ezt nem tudom, így ilyen, nekem nincs ilyen hatalom mámoros megélésem.
Nem vágysz rá.
Nem az, hogy nem vágyom rá, sosem éreztem, hogy ez hatalommal járna. Sosem volt az, hogy azt teszek, amit akarok, hanem mindig az volt, hogy te jó ég, mit csinálok most. Vagy tényleg, hogy tudnám ezt jobban csinálni? Hogy ha azt akarom, hogy ez jobban működjön, akkor ezt nem hatalomból meg erőből tudom elérni, hát ezt semmit nem tudok erőből elérni. Akkor kinek mit mondok, vagy mire adok még pénzt, vagy honnan szerzek még pénzt, vagy hogy beszélek, melyik ügyféllel beszélek előbb, hogy mire van szüksége. Tehát sokkal inkább szerintem igazából ez inkább szolgálat, mint hatalmaskodás. És hogyha ezt valaki nem érti, az nagyon nagy baj. Az egészen biztos, hogy nagy baj.
Balogh Petya, köszönöm szépen, hogy eljöttél a Dzsungelharcba, és beszélgettünk.
Köszönöm,
az üzletről, az üzlet szellemi oldaláról.
Köszönöm.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Balogh Petya, a Start Holding társalapítója és igazgatósági elnöke volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzleti életben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.